Erős áram Istenünk! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket mai vasárnapunkon, Böjt első vasárnapján az útmutató két igéjével. Az első ige János első levelének 3. fejezetéből a 8. vers: azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerombolja. A másik ige pedig a 91. Zsoltár 15. verse, ami a bevezető oltári szolgálatban is elhangzik a vasárnap zsoltáraként: segítségül hív, és én meghallgatom, így szól az Úr. Vele leszek nyomorúságában, kiszabadítom és megdicsőítem. Isten áldása legyen mai Isten tiszteletünkön. Mai Isten tiszteletünkön az evangélikus énekeskönyvből énekeljük az éneket, a 275-ös számú ének a kezdő énekünk.
Thank you. bevezető oltári szolgálat során a négyes liturgiát fogjuk énekelni, ami az énekeskönyvünk 50. oldalán található. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Segítségül hív, és én meghallgatom, így szól az Úr, és megláttatom vele üdvösségemet. Aki a magasságos rejtekében lakik, és a mindenható árnyékában nyugszik, azt mondja az Úrnak: oltalmam és váram, Istenem, benne bízom. Mert angyalainak parancsol felőled, hogy őrizzenek minden utadon. És megkísértetett és szenvedett, ezért segíthet azokon, akik megkísértetnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket.
Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy sokszor engedtem a kísértésnek, és eltértem igéttől. Ne vess el engem gyengeségem miatt, hanem támogass kegyelmeddel az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és Jézus Krisztus azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Mindenható Isten, gyengeségünk miatt nem tudunk megállni a sokféle kísértés között, ezért engedd, hogy egyszülött fiad megváltó szenvedéséből merítsünk erőt akaratod cselekvésére az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvéreim, Anya Szent Egyházunk a mai vasárnapra, Böjt első vasárnapjára, oltár előtti felolvasásra azt az igét jelölte, amelyet írva találunk Máté evangéliumának 4. fejezetében, az első verstől a 11. versig. Az igét tehát Máté evangéliuma 4. fejezetéből olvasom, az első verstől a 11. versig a következőképpen. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt: megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba. A templom párkányára állította, és így szólt hozzá: ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsodat, és kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Jézus ezt mondta neki: viszont megvan írva, ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre. Megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki: mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus: távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istennek szent igéjét. Mondjuk el közösen az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Most akkor szeretném kérni Jócót és Dórát, hiszen ők szót kértek, hogy szeretnének a gyülekezetnek valamit elmondani, hogy gyertek ide előre.
Szeretettel köszöntjük a kedves testvéreket, és szeretnénk megköszönni mindazt, amit eddig is tettek értünk, illetve amivel az esküvünkig is támogattak minket, és leginkább az imádságos hátteret szeretném most kiemelni, amivel segítették azt, hogy a jegyességünk, jegyben járásunk az végig az Isten rendje szerint történhetett, amiért külön hálásak vagyunk. És mindazt szeretnénk még megköszönni, amit pedig az esküvőnk napján itt a templomban tapasztalhattunk, és nem csak mi tapasztaltuk ezt, vagy éreztük, hanem azok is, akiket meghívtunk a teljes esküvőre, tehát barátok, családtagok, és mindenki mondta, hogy nagyon áldott volt ez az alkalom. Megéreztek valamit, amit talán addig még soha, amiért nyilván mi a gyülekezetnek és Istennek adunk hálát, de nagyon szépen köszönjük mindazt, amit itt megszerveztek a testvérek, akár a köszöntések, akár pedig a vendégfogadás vagy szeretett szolgálat, ami volt itt utána, és tényleg nagyon-nagyon áldott lehetett, sőt még a vőfé is az esküvő további részében emiatt vissza is fogta magát, és nem vitte el annyira durván az esküvőt, amennyire el megtehette volna, de mondta, hogy látta a társaságon, hogy annyira meg volt mindenki illetődve, vagy átszellemülve, úgymond, ha szabad ezt a szót használni. Tehát annyira átitatott volt itt a légkör, amiért külön szeretnénk köszönetet mondani a testvéreknek. És azt is szeretnénk még megköszönni még egyszer, tehát az imádságos hátteret, és tudom azt, hogy vannak, akiknek ez folyamatos, és az esküvő napjával nem maradt ez abba, és ezt szeretnénk külön megköszönni, hiszen ebből kifolyólag, meg az eddigiek, meg nyilván a mi Istenre figyelésünk is hozzátesz, de nagyon szeretnénk ezt még egyszer megköszönni, mert ez egy teljesen új lépcsőfok, ha lehet ezt mondani, egy teljesen új környezet, teljes mértékben, és nagyon sok áldást tapasztalunk meg, úgy a közös isteni vezetésünkben, mint az egyéniben, és azt megtapasztalni, hogy tényleg milyen az, mikor ott van a társ, akire tényleg számíthat az ember, és aki segít abban, hogy az Istenre figyeljünk, vagy azon az úton járjunk, az egy óriási áldás lehet. És ezt még egyszer szeretném így megköszönni. Persze két hét házasság után ezt még hamarinak tarthatja sok emberre. Majd még lesznek itt dolgok, biztos vagyok benne, de abban is biztos vagyok, hogy ha az Istenre figyelünk, akkor ezeken a nehézségeken, amik majd még lesznek, ezeken is átemel bennünket az Úr. És köszönjük szépen még egyszer.
Igen, mert ezt nem beszéltük meg. Én is megköszönöm, hogy szeretném megköszönni mindenkinek, amit már a férjem elmondott. És én csak annyit szeretnék mondani még, amit a szívemre helyezett Isten, hogy ez így egy mondat, hogy igazából már a jegyességünk alatt is tapasztaltam, meg azóta is, hogy bár sokat kellett várni arra, akit az Úr nekem szánt, de tudom, hogy vannak még olyanok, akik várnak rá, viszont abba szeretnék megerősíteni mindenkit, hogy megéri, mert azt tapasztalom, hogy Isten annyira csodálatosan megteremti azt a másikat, ahogyan tényleg tökéletesen hozzánk illik. Köszönöm.
Köszönjük szépen, és Isten áldását kívánjuk a továbbiakban is rátok, és ezt komolyan is vesszük, hogy imádságban kell hordozni titeket is, és a többieket is. És közben, ahogy hallgattalak benneteket, az fogalmazódott meg bennem, hogy mindenképpen rá kell erősíteni most így innen az oltár elől is, hogy valóban, ha elkezdődik egy házasság, és hitben az Úr előtt kezdődik el, az még nem jelenti azt, hogy minden simán fog menni. Nagyon fontos az, hogy időnként a házaspár akár elmenjen egy házaspáros napra, vagy egy házaspáros csendes hétre, és foglalkozzon azzal, hogy a házassága közben felmerülő nehézségekkel szembe tudjon nézni. Hirdetésben sokszor elhangoznak azok az alkalmak is, amik Biatorbágyon ilyen lehetőségek, vagy hadd buzdítsam a közöttünk lévő házaspárokat, hogy találjanak egymásra ilyen módon a gyülekezet közösségében, és erősítsék egymást, akár akkor, hogyha valakinek nehézsége van, vagy küzdelmei vannak, akár akkor, ha valaki azt érzi, hogy valamit nagyon megharcoltak, és áldást éltek meg, akkor ezt merjék a többi házaspár felé kommunikálni, hiszen a gyülekezetnek ez egy óriási töblete, ajándéka minden más világi közösséggel kapcsolatban, hogy a házaspárokat így tudja a gyülekezet közösségében, az Isten jelenlétében erősíteni, és így a családokat is, hiszen ez nem csak a két embernek, hanem minden hozzájuk tartozónak, gyerekeknek, illetve a távolabbi családtagoknak is nagyon nagy áldás. Úgyhogy így köszönjük, hogy most szót kértetek, mert így akkor Isten lehetőséget adott arra, hogy ez is elhangozhasson bátorításként minden házaspár felé. Szeretnék kérni még egy megszólalást. Tegnapi napon fantasztikus áldásokat éltünk át Biatorbágyon, női csendes napon, és erről is hadd jöjjön egy kis visszajelzés a testvéreknek.
Kedves testvérek, tegnap Biatorbágyon voltunk egy női napon. A téma az volt, hogy milyen az igazi barát, milyen a biblikus barát, milyen a Jézus szerint való barát. A délelőtt folyamán hallhattunk egy bizonyságtételt, két barátnő közösen tettek bizonyságot arról, hogy ők szinte egész életükben milyen jó barátnők voltak, és még a barátságuk kezdetén Isten nélkül éltek, de aztán mind a ketten hitre jutottak, és ez a barátság megmaradt, és ugye már Isten lelke tartotta össze. Aztán volt egy ige hirdetés, egy nagyon nagy barátságról, ugye a Jonatán és Dávid barátságáról, amit szintén Isten lelke forrasztott egybe. Aztán délután arról volt szó, hogy milyen barát volt Jézus. És igazából én szembesültem azzal, hogy az én igazi barátom Jézus. Ővele van közösségem, és vele osztom meg minden gondomat, bajomat. Ugye őt a olvashatjuk a Bibliába, hogy az ő barátai igazából elárulták, elhagyták, magára hagyták, és ő mégis szerette őket olyannak, amilyenek voltak, sőt, ott volt Péter, akire ugye ő háromszor tagadta meg, és elhagyta őt. Ő annak ellenére nagy szolgálatot bízott rá, nagy feladatot, és úgy éreztem, hogy valahogy így vagyok én is Krisztussal, aki engem elfogadott olyannak, amilyen vagyok, minden helyzetben velem van, megerősít, és megbocsátja minden tévejgésemet, bűnömet, és egyre nagyobb feladatot bíz rám. Köszönöm.
Köszönjük szépen, és ebben is hadd erősítsek rá a hívő közösségnek a jelentőségére, hiszen rengeteg üzenet, szerteágazó üzenet hangzott el tegnap, és én nagyon örülök, hogy Katika ezt a részét emelte ki a tegnapi napnak. A másik, amit én ezután fontosnak éreztem, hogy nagyon hangsúlyos volt tegnap az, hogy igazi barátság az akkor köttethetik, ha az Úr jelenlétében történik egy szövetségkötés. És hogy ha nem így történik, akkor viszont a barát elvihet minket a jó útról. Tehát nagyon meg kell gondolni azt, hogy kivel barátkozik az ember, de ha az Úrtól van egy barátja, egy igazi barátja, lelki értelemben egy társa, támasza, akkor az ráerősíthet arra, hogy az Úrhoz is közelebb kerüljön, és akár nehézségek idején is megmaradjon. Rámutathat szeretettel olyan bűnökre, rossz dolgokra, amik megerősítik az embert a jó úton. Tehát mind a kettő azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos volt, és ha valaki, ez is nagyon megütötte a szívemet, hogy ha van ilyen jó barátunk, akkor legyünk hálásak érte, ha nincsen emberi barátunk, akkor pedig kérhetjük ezt az Istentől, és akkor ő kirendelhet ilyen támaszokat mellénk. Van-e valakinek a szívén még valami, amit szeretne megosztani? Akkor készüljünk az ige hirdetésre a 84-es számú énekkel. Thank you. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, azt a szent igét, amelyet egyházunkban a mai vasárnapra, bőjt első vasárnapjára az ige hirdetés alapjául kijelöltek, és amit megírva találunk János első levelében, a 3. fejezetben, az 5. a 9. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát János első leveléből olvasom, a 3. fejezet 5. versétől. Azt pedig tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és hogy ő benne nincsen bűn. Aki ő benne marad, az nem vétkezik. Aki vétkezik, az nem látta őt, és nem is ismeri őt. Gyermekeim, senki meg ne tévesszen titeket. Aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz. Aki a bűnt cselekszi, az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne, és nem vétkezhet, mert az Istentől született. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Van az a vicc, amit sokszor szoktak emlegetni, talán a testvérek is találkoztak már ezzel, ami így hangzik, hogy miről prédikált a papa templomban? A bűnről. És mit mondott róla? Ellenezte. Az jutott eszembe így most ennek az igének a kapcsán, hogy nagyon sokszor a viccekben téma a bűn, és hogyha belegondolunk, hogy a bűnnel kapcsolatos vicceknek mi a konkrét területe, akkor azt láthatjuk, hogy a lopás, a csalás, a paráznaság talán a leggyakoribb témái ezeknek a vicceknek, amiknél az a döbbenetes, hogy amikor a mesélő ezt elkezdi mesélni a hallgatóságának, akkor ezt nyilván nagyon élvezetes stílusban adja elő, utána nagyon jót kacagnak azok, akik meghallották, és akkor ezt úgy veszik, hogy szórakoztunk egy jót. Ami a másik dolog, ami szintén azt gondolom, hogy ehhez a témához kapcsolódik, az azaz, hát úgynevezett életbölcsesség, amit én is nagyon sokszor megkaptam már, amikor fölhoztam a bűn témáját egy beszélgetésben, hogy tulajdonképpen nem az az igazán nagy baj, hogy valaki elkövet valamilyen bűn, csak hát az a baj, hogyha kiderül. És hát akkor arra törekedjen az ember, ez az a nagy életbölcsesség, hogy hát ne derüljön ki, hogy mit művelt. És ezért kezdtem most ezzel a prédikációt, ami számomra megdöbbentő ebben a jelenségben, hogy mennyire átszövi az életünket ez, hogy a bűnt viccként vagy ilyen életbölcsességként szokták a hétköznapokban emlegetni, az azért döbbentett meg, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy az ember viccet csinál egy ilyen komoly témából, mint ami a bűn. És testvérek, én arra válaszra jutottam, hogy talán azért van ez így, mert hogy azt gondoljuk, hogy ha viccelődünk vele, akkor elterelhetjük a figyelmet arról, hogy mi van velünk, és akkor úgy gondoljuk, hogy nem kell a saját bűneinkkel foglalkozni, nem kell a saját bűneinkkel szembenéznünk. Pedig kellene. Aztán a másik dolog, ami szintén így a mai igehirdetési alapige kapcsán eszembe jutott, nagyon megdöbbentő és megrendítő tapasztalatom, ami engem nagyon meg is viselt korábban, amikor egy templomba járó presbitertől kaptam kritikát. Önmagában nem az a baj, hogy a lelkész kap kritikát, hanem az, hogy mi volt ez a kritika, amit az illető nem csak egyszer mondott el. Mégpedig az a mondata volt, hogy nem a bűnről kellene beszélni, hanem a szeretetről. És ezt mindig olyan alkalommal mondta ez a presbiter, amikor a prédikációs alapige valamelyik prófétai könyvből volt, az ítéletről szólt, hogy Isten népét megítéli az Isten,
bűnbánatra, megtérésre hívott, és azt tudtam erre mindig mondani, hogy de hát én nem mondhatok mást, mint az Isten igéje. Ha az Isten igéje a bűnről beszél, és ott éppen nem a szeretetről, szeressük egymás gyerekek, hanem a bűnről, akkor nekem igehirdetőként arról kell beszélnem. De hát ez nem annyira szalonképes. Hát nem azért jövünk a templomba, hogy itt ostorozzanak bennünket, hanem hát mi úgy tudjuk, hogy miről szeretnénk hallani. De hát milyen döbbenetes az, hogyha egy ige hallgató úgy ül ott, igét hallgatva, hogy igazából én akarom megmondani az Istennek, hogy mit mondjon el nekem, hogy én mit akarok hallani. És úgy ezen is elgondolkodtam, hogy vajon miért van ez a hozzáállás? Hát talán azért, mert pontosan tudja az, aki így nyilvánul meg, akár ki mondja ezt a lelkésznek, akár csak magába fogalmazza meg, mert biztos, hogy magába is vannak, akik megfogalmazzák ezt időnként istentiszteleten. Miért fogalmazódik meg ez a mondat, hogy ne a bűnről, hanem inkább a szeretetről szóljon az igehirdetés? Hát talán azért, mert pontosan tudom azt, vagy a szívem mélyén érzem azt, hogy igenis van az életemben olyan dolog, amin változtatni kellene, ami nem tetszik az Istennek, de én nem szeretnék azon változtatni, tehát inkább nem is akarok erről a témáról hallani, ne piszkáljanak engem ezzel. Aztán a harmadik dolog, ami szintén így a mai prédikációs alapigével kapcsolatban jutott eszembe, megint csak egy jelenség, hogy a meséknek az egyik gyakori szereplője az ördög. Ugye a mesékben általában nem sátánként nevezik, hanem ördögnek, jön az ördög, aztán ott mesterkedik mindenben. Mi a jellemző a népmesékre? Hogy az ördög, amikor megjelenik az elején, akkor már az elején nagyon világosan felismerhető, nagyon világos az eszközei, meg az is, hogy mi a célja, és a végén, a népmeséknek a végén az ördög mindig csúfos kudarcot vall. Mi történt időközben a mesékkel? A mai mesefilmekkel, kisgyerekes szülők, nagyszülők ezt talán nálam jobban tudják, hogy hány olyan mese megy ma, akár a tévében, a mindenféle ilyen csatornákon, ami elérhető, ami ellet, ott ülnek a gyerekek és szívják magukba, ahol a szimpatikus hős abban a mesében pont a gonosz. És ahogy végigmegy a cselekmény, a végén nem a gonosz szégyenül meg, hanem ő az, aki győzedelmeskedik, és azt fogalmazódik meg a gyerekben, hogy hú, hát én is ilyen szeretnék lenni. Mennyire döbbenetes ez? Hogy lehet az, hogy értelmes felnőtt emberek nem látják azt, hogy milyen óriási pusztítást okoz a gyerekek életében az, hogyha ilyen üzenet árad feléjük picikoruktól kezdve? És arra jutottam, testvérek, hogy azért, mert az ördög olyan erősen megtámadta az embereket, hogy már felnőtt értelmes emberekkel is képes volt mindezt elhitetni. Tehát nagyon komolyan kell venni ezt a témát. És tulajdonképpen azért vettem ezt a három példát, hogy így pici kitekintést adva a korunkra és arra a világra, amelyben élünk, hogy tudatosuljon bennünk az, amiről az Isten igéje beszél, hogy ezt a témát nagyon komolyan kell venni, és hogy az ördög munkájával nagyon tisztába kell lenni, azzal, hogy az ördög valós személy, és az a célja, hogy az embert elpusztítsa, ezzel is tisztába kell lenni, és azzal is, hogy nem ő a legfőbb hatalom, hanem az Úr Jézus Krisztus, aki győzedelmeskedett felette. És ezzel a tudattal, ezzel a tisztánlátással és ezzel a bizonyossággal kell tekintenünk minden dologra, amivel a mindennapi életben találkozunk. Az első században, a kereszténység első évszázadában megjelentek a gyülekezetben bizonyos tévtanítások. Az egyik ilyen tévtanítás az volt, hogy ugye aki megtért, ugye Jézusnak adta át az életét, és hiszi azt, hogy Jézus a megváltó, és megérkezett a golgotai kereszthez, tehát aki megtért, annak üdvössége van. Ez igaz. Ez az alaptétel. De ebből aztán azt a következtetést vonták le a tévtanítók, ami viszont már nem igaz, hogy tehát a megtérése után az ember bármit megtehet, hiszen egyszer már megvallotta Krisztust, innentől kezdve üdvössége van, kész kalap kabát, vétkezz bátran, csinálj, amit akarsz, mert hát te már be vagy biztosítva az örök életre. De nem mondta azt sehol az ige, hogyha egyszer átadtad az életedet, de utána eltávolodtál az Úrtól, hátat fordítottál neki, és a gonoszt követted, ráálltál, visszamentél a széles útra, akkor téged ugyanúgy be fog szánkáztatni az Úristen a mennyországba. Erről nem beszélt az ige sehol. De hívőkörökben megjelent ez a tanítás, hogy hát végül is hátradőlhetek, hiszen a bűnnek már rajtam ilyen szempontból nincsen hatalma. Vigyázz! Aztán a másik tévtanítás, ez megint nagyon megjelent ott az első évszázadban a gyülekezetekben, hogy a test nem fontos, csak a lélek, tehát, ugye ebből megint az következett, hogy mindegy, hogy hogyan élsz, viszont az Isten igéje nagyon világosan beszél arról, hogy minket az Isten egységben lát, test, lélek, szellem egységében, tehát mi mindenestől az Istenhez tartozunk, a teljes valónkkal az Istenhez tartozunk, tehát ha mi valljuk őt Úrnak, akkor annak az életünkön mindenen meg kell látszódnia. Nem leszünk bűntelenné, de meg kell látszódnia az életünkön. A lelki dolgainkon is, meg a testi dolgainkon is egyaránt. És testvérek, ez a, lehetne még több ilyen tévtanítást mondani, mert sajnos rengeteg volt, akkor is, meg azóta is, de talán ez volt az a kettő leggyakoribb, ami a legtöbb helyen elkezdte fertőzni a gyülekezeteket. És éppen ezért az apostoloknak nagyon határozottan állást kellett ezekben a kérdésekben foglalni. És például az apostoli levelek nagyon határozottan tanítanak ezekről a témákról. Megállítanak, figyelmeztetnek, visszavezetnek a forráshoz. Hiszen Jézus is sokszor beszélt arról, hogy nem elég beszélni a hitről, hanem aszerint kell is élni. Az ő követése nem csupán elmélet, hanem gyakorlat is. Hitvallás szóban és tettben. És az embernek, a megtért embernek is egész életében szüksége van az Úr Jézusra, az ő megváltójára, minden egyes élethelyzetben. Testvérek, én azt gondolom, hogy most már abból az első századból megérkezve a mi korunkba, hogy ma is valós veszély, hogy ezeknek a tévtanításoknak valaki bedől, vagy ehhez hasonlóknak bedől. Például, hogy aki jár templomba, nagyon könnyen elhiszi azt, hogy emiatt már rendben van a kapcsolata az Istennel. Pedig hiába a templomba járás, ha nincs élő kapcsolat az Úrral, vagy hiába az ige hirdetésnek a hallgatása, hogyha annak, ami elhangzik az igében, nincsen hatása a hétköznapi életemre. És akkor mondom a példákat. Akinek a beszéde ugyanolyan, mint a többieké, a világiaké, vagy aki ugyanúgy keresi a mindennapi életben a kiskapukat, mint bárki más, akinek nincs köze Jézushoz, vagy akinek az erkölcsisége sokkal inkább a korszellemhez igazodik, mint a Szentíráshoz, annak az életében valami nagyon nincs rendben. És ezt látni kell. Vagy, tovább viszem, a másik ilyen veszély, konkrét példa, az, hogy a megtérésemkor Jézus elvette a bűneimet, az nem jelenti azt, hogy utána nem kell újra és újra hozzá kiáltanom az utána elkövetett bűneim miatt. Mert hogy, ha volt egy nagy bizonyságtételem, amikor kiálltam a gyülekezet elé, és elmondtam, hogy hogyan emelt ki, hogyan szabadított meg engem az Úr egy nagy nyomorúságból, egy nagy bűnből, és utána nem járok a gyülekezetbe, nem élek az Úr vacsorával, akkor ott megint ott a kérdés, hogy
Valami nincs rendben az én hívő életemmel. Az az ige, amit lekcióként, oltár előtti igeként hallottunk, hogy Jézus megkísértésének a története, ami azért nagyon fontos így Böjt első vasárnapján is ezzel az egész témával kapcsolatban, aminek nem tudom kit melyik ponton talál el, nagyon személyesen az Isten, de azért nagyon fontos, hogy Jézus megkísértésének a története ezen az Isten tiszteleten elhangzott, mert Jézus a nyilvános szolgálatának a leges legelején már hogy áll előttünk? Úgy, mint győztes úr, akivel szemben az ördögnek semmilyen hatalma nincsen. Próbálkozik, de ő győztes úrként megáll az ördöggel szemben. Már a legelső alkalommal, amikor nyilvánosan színre lép. Utána pedig számtalan ilyen példát olvasunk az evangéliumokban, olyan embereket szabadít meg és gyógyít meg, akik az ördög rabságában sínylődnek. Aztán nagypénteken meghal a kereszten a bűneink miatt, többé nincsen semmilyen jogalapja az ördögnek vádolni a megváltott embereket, hiszen Jézus mindent megfizetett, minden adósságot kifizetett ott a Golgotai kereszten, győztes úrként lerendezte a sátánt egyszer s mindenkorra, és aztán húsvétkor feltámadt a halottak közül, végső győzelmet aratott, a bűn következményeként kapott halál felett. És testvérek, ez nem csak egy hittétel, amit megtanultunk, hanem ez a Krisztusban hívő embernek a hit tapasztalata is a mindennapokban. Az, és ez nagyon fontos, újra és újra hangsúlyozni és tudatosítani magunkban, hogy az Úr Jézus ma is cselekszik, az Úr Jézus az ördög munkáit ma is lerontja, és a bűnből való szabadulás ma is és nekünk is lehetséges. És akkor testvérek, ha belenézünk, most konkrétan ennek a mai ige szakasznak egy nagyon komoly részletébe, egy mondatába, akkor álljunk meg a 6. versnél. Azt hiszem, hogy amikor olvastam az igét, vagy ott volt előttünk a kivetítőn, akkor ennél a mondatnál azért felkaptuk többen a fejünket. Így szól a 6. vers, hogy aki ő benne marad, az nem vétkezik. Aki ő benne marad, az nem vétkezik. Hát hogy ne vétkezne? Hívő emberként, ugye, ha ő benne marad, tehát a hívő emberről van szó, hát hívő emberként mi magunk hányszor tapasztaljuk meg azt, hogy szembesülnünk kell azzal, hogy igenis vétkeztem, hogy vannak bűneim. De ez nem csak, hogy tapasztalatom, hanem hát erre ráerősít az úrvacsorai liturgia is, amikor a gyónásban szembesít minket az Isten igéje azzal, idézem, ha azt mondjuk, nincsen bűnünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten. Honnan van ez a mondat? János első levelének, első fejezetének, 8. verséből. Hát olyan, mintha ez a két mondat egymásnak ellent mondana. Az egyikben az szerepel, hogy aki ő benne marad, nem vétkezik, a másikban meg az szerepel, hogy ha azt mondjuk, nincsen bűnünk, becsapjuk magunkat, és az igazság nincsen bennünk. Első fejezet 8. verséből, a harmadik fejezet 6. verséből van ez a másik. Ugyanabból a bibliai könyvből, szinte egymás után olvassuk ezt a kettőt, aminél talán meghökkenünk, hogy de Isten igéje egymásnak ellentétes dolgokat akar nekünk mondani. Testvérek, nagyon fontos látni, és azért kezdtem, vagy beszéltem az elején a tévtanításokról, hogy ez a levél a tévtanításokkal szembeni küzdelemben íródott. És amikor az apostol ebben a korban szembesül dolgokkal, és megírja a levelét, akkor ezeket a tévtanításokat sorba kell vennie, hogy helyre tegye az emberek életében, és visszavezesse őket a forráshoz. És azoknak az embereknek, akik a saját önigazságukban, a vallásos önigazságukban tetszelegnek, hogy mi már megváltott emberek vagyunk, tehát velünk minden rendben van,
azoknak tükröt kellett tartani azzal az igével, ami az úrvacsorai liturgiában szerepel, hogy ha azt mondjuk, nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. És azoknak pedig, akik lazán vették a kegyelmet, és azt hirdették, hogy de hát az Isten szeretete mindent felülír, azoknak ez a szemlélete belevitte őket az istentelen életmódba, meg a kapcsolatokba, azokat szembesíteni kellett azzal, hogy aki a bűnt cselekszi, az ördögtől van, aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt. Tehát, nem tudom, mennyire világos eddig a kettő közötti különbség, de hadd emeljem ki, hogy az első az egyes bűnök meglátására vonatkozik, a másik pedig a bűnben élésre, mint életmódra, amit fel kell ismernie az embernek. És ez egy óriási különbség van a kettő között. Nagyon fontos, és az úrvacsorai liturgiában szembesíteni kell minket azzal, hogy az egyes bűneinket lássuk meg, mert azokkal jönni kell újra az Úrhoz, és kérni kell a bocsánatot. De ugyanakkor a mai alapigében kapott igében pedig azt kell meglátni, hogy nem vettem-e félváról az Isten kegyelmét, nem vettem-e félváról a bűnbocsánatot, és nem sodródtam bele abba, hogy a bűnben élés, mint életmód, természetessé és könnyűvé vált számomra. És akkor milyen kérdés merül fel most ezek után, hadd tegyem személyessé a kérdést számunkra. Folytatom-e ugyanúgy a bűnök elkövetését, vagy a megtérésem után tényleg mássá lett az életem? Vagy, ha már hosszú idő, talán évek teltek el a megtérésem óta, akkor időközben nem lopakodtak-e vissza azok a régi bűnök, amelyekre egykor bocsánatot kaptam, de most újra visszahoztam, és megszokássá vált számomra az, amiből régen már átéltem a szabadulást. Nagyon komoly kérdések ezek. És a mai ige alapján azt gondolom, hogy mindenkinek szembesülni kell ezekkel a kérdésekkel. Mit mond János apostol? Hát azt, hogy nézd meg, hogy hogyan élsz. És ezt nem csak azoknak mondja, akiknek írta a levelét akkor ott az első gyülekezeti időszakban, hanem ezt mondja bizony nekünk is, mai hívő embereknek. És akkor még egy dolog ezzel kapcsolatban. Túróci Zoltán püspöknek olvastam egy ige hirdetését erről az igéről. 1954-ben prédikált erről az igéről, és ami megjelent pár évvel ezelőtt egy ige hirdetési kötetben, és abban találtam egy olyat, amire arra hívja fel ő a figyelmet, hogy ezzel az ige szakasszal kapcsolatban, tehát ami a mai prédikációs alapige, két nagyon komoly félreértés szokott lenni a gyülekezetekben. És hogy mind a kettőt nagyon jó, ha meglátjuk, és nagyon jó, ha felismerjük, hogyha mi valamelyik félreértésbe belecsúsztunk. Az egyik félreértés az, hogy a hívő embert a saját bűntelenségébe vetett hit gőgössé és vakká teszi a konkrét bűneinek a meglátására. A másik félreértés viszont az, hogyha a hívő ember szembesül a bűneivel, amiket elkövet a mindennapokban, akkor megkérdőjeleződik benne, hogy valódi volt-e a megtérésem. Hiszen ha valódi lett volna, akkor nyilván nem követném el ezeket a bűnöket, tehát akkor biztos valami akkor nem stimmelt. Valódi megtérés után is követel az ember bűnöket, ezt is mindenképpen tudni kell. Tehát nagyon kell vigyázni mind a két félreértésre, tehát hogy nehogy gőgössé tegyen minket ez a kérdés, vagy nehogy megkérdőjelezze belőlünk bennünk azt, ami kétségtelen, hogy bekövetkezett. Tehát mind a kettő tévút, mind a kettő félreértés. Nem szabad elfelejteni soha. És ezt hadd húzzam alá, bár sokszor hallottuk, de újra mondani kell, hogy a Krisztusban hívő ember egyszerre bűnös és egyszerre megigazított ember. a bűn és a megigazulás az nem egymás után következik, hanem egyszerre van jelen az ember életében. Mindig, minden helyzetben szükségünk van az Úr Jézusra, hiszen nekünk önerőből esélyünk sincs a gonosszal szemben. Ő viszont, emlékezzünk az oltár előtti ígére, ő viszont győztes Úr, aki meg tud tartani a támadások közepette, bármilyen irányból érkeznek, bármilyen területét érintik az életünknek, és hogyha el is buktunk, akkor ő talpra tud állítani bennünket, és újra meg tud szabadítani azokból a bűnökből. A mai ige nem elbizonytalanítani akar, hanem éppen ellenkezőleg megerősíteni. Megerősíteni az Úr Jézussal való kapcsolatunkat, és megtisztítani az életünkben azt, ami időközben bemocskolódott. És már a bőti időszaknak a legelején tudatosítani akarja az Isten bennünk, hogyha hozzátartozunk, akkor az nem opció, hogy kompromisszumot kötünk a bűnnel. Akkor nem maradhatunk benne olyan Istennek nem tetsző dolgokban, amik a korszellemmel kötöttek szövetséget, vagy pedig a törvényeskedő vallásosság által meghatározottak, mert ezek mind csapdát jelentenek, amiket az ördög akar használni a mi elpusztításunkra. Drága testvérek, akkor így a végén, az Isten ígéjén keresztül hadd tegyen fel a személyes kérdéseket, amik mindannyiunknak szólnak, nektek is, nekem is, mindannyiunknak. Kérdés az, hogy hogyan élsz? Látható-e az életeden, hogy Krisztusé vagy? Mit engedsz meg magadnak a mindennapokban? Küzdesz-e a bűnnel az Úr Jézus által? Benned éle az Úr most is, ma is, ahogyan egykor a megtérésed idején. Elkezdődött a bőjt, most az önvizsgálatnak különösen is itt van az ideje. Vegyük ezt nagyon komolyan, és a viccelődéssel a bűnnel kapcsolatban, vagy viccelődésnek a bűnnel kapcsolatban soha ne engedjünk teret. Sem a magunk szájából kimondva, sem úgy, hogy a környezetünkben erről beszélgessenek, hanem vegyük nagyon-nagyon komolyan. Amen. Imádkozzunk. Uram, könyörülj rajtam. Láttasd meg velem, mi az a területe az életemnek, ahol kiegyeztem a bűnnel, és adj nekem szabadulást ebből. Ha közönyössé váltam, és ezt észre sem vettem, kérlek, forrósítsd át újra a szívemet. Erősítsd hitemet, és segíts, hogy ellen tudjak állni a kísértőnek, amikor meg akarja zavarni a veled való kapcsolatomat, és el akar bizonytalanítani abban, hogy valódi volt-e a megtérésem. Add, hogy átélhessem újra, teljes valómmal, hogy tiéd az életem, és szent lelked erejével hadd szolgálhassalak téged addig, amíg tart a földi életem, aztán pedig hadd dicsérhesselek téged a te országodban, az Úr Jézus által. Amen. Szeretettel hirdetem a testvéreknek az előttünk álló alkalmakat. Jövő héten hétfőn 17 órakor asszonykör lesz. Kedden 17 órakor Biblia óra. szerdán 9 órától babamama kör, pénteken 17 órától konfirmációs óra és ifjúsági óra. Jövő vasárnap 3:45-től imakör, 10 órától pedig istentisztelet, gyermekbiblia kör. Távolabbi alkalmainkat is tartsuk számon, ami benne van a bulletinben. Munkás csendes nap március 11-én, gyülekezeti délután március 19-én, gyülekezeti hétvége májiban pedig május 12-től 14-ig lesz. Biatorbágyi alkalmak márciusban 18-án biblia tanulmányozó napra lehet jelentkezni, március 25-én pedig házaspáros napra. Az eke alkalmai közül pedig az ifjúsági hétvége időpontja van már meg, április 21-től 23-ig lesz. Éljünk ezekkel a lehetőségekkel, hogy az Úrra figyelve erősödhessen a hitünk. Vasárnapi istentiszteleteinket az interneten közvetítjük és rögzítjük, a gyülekezet honlapján később a hangfelvételek között ezeket meg lehet hallgatni. A honlapunk elérhetősége philadelphia.luteran.hu. Gyülekezeti hírlevelünk legfrissebb száma kapható a kijáratnál, ha valakihez még nem jutott el, akkor kérjük, hogy fogadja el saját maga számára is, illetve adja tovább annak, akinek szüksége lehet azokra bizonyságtételekre, biztatásokra, amik a hírlevélben benne vannak. A hírlevél a honlapon is megtalálható PDF-ben. Biatorbágyi alkalmakra, napokra is buzdítjuk a testvéreket, hogy jelentkezzenek. Ha valaki jelentkezik erre, akkor Marcsek Balázsnak, ha jelzi, akkor az nagyon hasznos, hiszen Balázs fogja össze a jelentkezéseket, és amennyiben van erre lehetőség, akkor az utazást is ő segít megszervezni. Gyülekezetünk éves programterve is kinn a fali újságon megtalálható, és a honlapunkon is letölthető. Ez is frissül majd az aktuális információkkal. Szomorú szívvel, de a feltámadás reménységével hirdetem, hogy az elmúlt héten kedden eltemettük Vörös Lajos testvérünket, aki a gyülekezetnek hűséges tagja, szolgálója volt. A záró imádságban emlékezünk meg róla, és imádkozunk a gyászolók számára békességért. Ehhez kapcsolódóan hadd mondjam, hogy amikor elolvastam, hogy mi lesz a heti ige, illetve a heti zsoltár, amit most a Károli fordítás, vagy a legújabb fordítás szerint hallottunk, de én még úgy tanultam meg, hogy ha kiállt hozzám, én meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, akkor az első gondolatom az volt, hogy Vörös Lajos testvérünknek a temetésén volt ez az ige. Aztán rájöttem, hogy nem pont ebből a fejezetből volt az az ige, hanem egy másik zsoltárból, de tartalmában ugyanez. És ezen úgy elámultam, hogy az Úristen milyen kegyelmes akkor, amikor jön a gyászoló családa az istentiszteletre, akkor ugyanazt az üzenetet előhozza, ha éppen egy másik zsoltárból is, hogy erősítse a gyászoló testvéreket. Úgyhogy ezt szerettem volna még így a hirdetéshez hozzáfűzni, hogy ez is az Úristen kegyelméről és szeretetéről szól, én azt gondolom számunkra. Legyen a hirdetés minden pontján, terveinken az Isten áldása, és adja meg azt, hogy ami valóban egyezik az ő akaratával, az megvalósulhasson a ránk bízottak javára és az Isten dicsőségére. Most akkor a záró imádság előtt énekeljük a záró énekünknek az első versét, a 331-es ének első versét.
Imádkozzunk! Drága Urunk, áldunk és magasztalunk téged, és hálás szívvel jövünk most eléd, hiszen olyan sokféleképpen tapasztalhatjuk meg a te szeretetedet, gondoskodásodat. Köszönjük neked azt, hogy a legnagyobb mélységben, a gyász fájdalma közben is megtapasztalhatjuk azt, hogy te törődsz velünk, van szavad hozzánk, és van vigasztaló üzeneted. Így jövünk most eléd, akkor, amikor megköszönjük előrement testvérünk életét. Köszönjük neked mindazt a jót, amit általa adtál, nem csak övéinek, családtagjainak, hanem gyülekezetünknek is. Köszönjük neked azt a szeretetet, odaszánást, szolgálatot, ami benne volt irántad, és a gyülekezet iránt. És köszönjük neked azokat az áldásokat, amelyet a gyülekezet tagjai, akár gyermekek, akár felnőttek, rajta keresztül tapasztalhattak meg. Köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy amikor tőle elbúcsúztunk, akkor az egy olyan istentisztelet volt, ami rólad szól, ami arról szólt, hogy mi tudjuk, hogy hova tartunk, hogy biztos kezekben van a mi életünk itt most is, a jó időkben is, és a nyomorúságban is, és biztos kézben van akkor is, amikor már nem vagyunk itt ebben a földi életben, ebben a földi testben, hanem akkor nálad örvendezhetünk a te országodban. És köszönjük neked ezt a bizonyosságot, ezt a reménységet, amiben most is megerősödhettünk. Urunk, imádkozunk hozzád a gyászoló családért, különösen is a legközelebbi hozzátartozókért, különösen is azért, akinek a leginkább a mindennapokban hiányzik, vagy tapasztalható a hiánya. Kérlek téged, Uram, hogy te adj vigasztalást, és te adj reménységet, bátorítást, te töröld a könnyeket, és te erősítsd a benned való bizalmat. És Urunk, köszönjük neked azt is, hogy minket is hívsz arra, hogy jöjjünk hozzád, keressük a te akaratodat, és hogy az élet igazi értékeit találjuk meg. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy kiemeltél bennünket a legnagyobb mélységből, kiemeltél, megtörted az életünkben az ördögnek a hatalmát, bűnbocsánatot adtál mindazoknak, akik teljes szívvel megálltak előtted, akik összetörten voltak ott a te keresztednél. Köszönjük neked, Urunk, hogy te vagy az, aki meg tudsz tartani minket ebben a hitben, és imádkozom azokért a testvéreimért, akiknek esetleg az életében a megtérésük óta történt valami visszaesés, valami miatt már nem olyan a veled való kapcsolatuk, mint amilyen egykor volt, hogy kérlek, Uram, hogy te töltsd be őket is szent lelkeddel, újítsd meg őket, hogy hadd legyenek újra teljes szívvel a te gyermekeid. És imádkozom, Uram, azokért a testvéreimért is, akik hallanak igét, akár itt a gyülekezetben, akár testvéreken keresztül, így a hétköznapokban, de valahogy nem igazán sikerült még közel kerülniük hozzád, vagy nem tudták átadni neked életük irányítását, és letenni a bűneiket, hogy könyörülj meg rajtuk is, és adj nekik új életet. És Uram, köszönöm neked azt is, hogy olyan sok mindent eléd hozhatunk, azokat a dolgokat is, amik a személyes életünkben történtek, és amit talán így istentiszteleten nem mondunk el, de mégis nagyon fontosak számunkra. Eléd hozhatjuk azokat a dolgokat is, amelyek azoknak a testvéreknek az életében vannak, akik feliratkoztak az imádság listára, akár azért, mert nehézségben vannak, akár azért, mert hálaadásuk van. De eléd hozhatjuk azokat a dolgokat is, amik így a gyülekezet nagy közösségében történtek. És így hadd köszönjük meg neked a tegnapi napot, azokat az ige hirdetéseket, bizonyságtételeket, amik elhangoztak. Kérlek, Uram, hogy add, hogy mindazok, akik ott voltak, akár a mi gyülekezetünkből, akár a mi gyülekezetünk tagjai által kaptak meghívást, akár bárhonnan máshonnan az országból, hadd tudjanak az életükben eljutni fordulóponthoz, megújuláshoz, megerősödéshez, azok által, az üzenetek által, amiket ott kaptak. És Uram, hadd imádkozzam még a házaspárokért is. Köszönjük neked, Urunk, azokat a szövetségeket, amiket egy férfi és egy nő előtted kötött. Kérünk téged, hogy te erősítsd meg az ő szövetségüket, és te add, hogy valóban ebben a szövetségben meg tudjanak állni, és amikor nehézségeket élnek át, akkor hadd jöjjenek mind a ketten hozzád, nálad keresve megoldást, talpraállást, és hadd tudjanak a gyülekezet közösségében is olyan társakat találni, akik tudnak segíteni ebben, és tudják őket erősíteni. És akik pedig erősek most, azok hadd tudjanak odaállni a gyengék mellé. Hadd legyenek, Uram, valóban a családok a te dicsőségedre, hogy akik nevükben keresztények, azok életükben is hadd legyenek azok, és hadd legyenek áldássá mindenki számára. Urunk, így hozzuk eléd imádságainkat, ezeket is, amiket elmondunk hangosan, és azokat is, amik a szívünkben vannak. Kérünk téged, hogy hallgasd meg imádságunkat, amikor az Úr Jézustól tanult imádságban is megszólítunk téged. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
Thank you.
Istenünk.